Ez itt az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok, a vendégünk pedig Lencsés Gergő, vezetői tanácsadó, aki az elmúlt 3 évtizedben az erőművek turbinái gyártó GE Powernek a hazai, majd később globális vezetőjeként csinált sikeres karriert. A Lean-ről beszéltél, hogyan viszed ezt be egy olyan környezetbe, mondjuk akár ebben a menedzsment környezetbe, ahol nem feltétlenül van erre igény?
Mindenhol máshogy. Valahol pilotokat csinálsz, és megmutatod az erejét, valahol erővel viszed át, és azt mondod, hogy nem érdekel, ezt most csinálnod kell. Ez biztos nem nagyon népszerű dolog, de attól még van és létezik. És aztán majd később rájönnek, amikor sikerük van vele, és elkezdenek büszkék lenni. Nekem rengeteg olyan projektem volt, amin később kiderült, hogy annak elképesztően sok szülőatya és szülőanyja volt. És néztem nagyokat, hogy hú, öcsém, én azért emlékszem a vérhányásodra, amikor én azt mondtam, hogy figyelj, meghallgattalak, sokszor meghallgattalak, de most húzok egy vonalat.
Én azt szerintem azzal mindenki egyetért, hogy a győztes fotókra mindenki rá szeretne állni, a vesztes fotókra, hogy mindenki lemegy, vagy egy másik interpretációban ezzel kevesen indultunk el, sokan érkeztünk meg. Erre gondolsz szerintem
igen,
te
ez
is.
Ez nagyon jó. Tehát, hogy most mindenki elmondja, aki most már ugye ezt G. Vernovának hívják, hogy hát ő ott állt velünk rögtön a startvonalnál, és ő vitte ezt a lobogót, és rögtön megértette, hogy ez milyen fontos, és már 10 éve mondta, és nem hallgatta meg őt senki. Én azért ezt a kezdeti csapatot egy olyan 7 főben maximalizálnám, aki úgy értette, hogy mit akarunk, hogyan akarjuk ezt végigcsinálni. Aztán néhány tényleg mi is csináltunk oltárjai baromságokat, ami nagyon sok pénzbe is került. Tehát, hogy a legnagyobb tévedésem az a cégnek 20 millió dollárjába került.
Ez valószínűleg kevesen mondhatják el magukról. De milyen érzés volt?
Nem volt jó. Én például nagyon toxikusnak tartom ezt a hiperpozitivitást, tehát hogy szembenézni azzal, hogy tök jó indulattal meg az akkori tudásodnak minden cseppjével hoztál egy olyan döntést, ami később 20 millió dolláros buktának bizonyult, ezzel nem jó szembenézni. Nyilván tanulsz belőle, nyilván átgondolod, hogy mit kéne másképp csinálni, de az volt a jó, hogy volt azért a 20 millió dollár mellett jó néhány 10 és 100 millió
dollár. De egyébként mondjuk egy nagy szervezet tolerálja, mert nyilván 20 millió dollár nagyon sok pénz, de mondjuk abban a bizniszben, amiben ti utaztok, ott meg azért az, nem mondom, hogy kerekítési hiba, de azért valószínűleg a családi ezüstöt még akkor nem kellett eladni, ahogy te mondtad, de hogy azért az nem teljesen triviális, hogy mondjuk egy szervezet ilyen nagy hibákat feltétlenül tolerál. Ezzel mi volt a te tapasztalatod mondjuk egy globális nagyvállalatban?
Amikor én felmondtam, akkor az a volt főnököm, aki Ázsiában volt főnököm, amikor én a G vietnámi részlegét vezettem, akkor ő azt mondta, hogy Gergő, nagyon okos és bátor vagy. Ugyanis a kegyetlen igazság az, hogy vannak olyan pillanatok, amikor nincs mérlegre téve, hogy te mennyit jót hozol és hoztál, hanem csak ki van pécézve egy rossz döntésed. Ez a valóság. Tényleg tök jó, amikor mérlegre van téve, hogy ennyi jót csináltál, és voltak ilyen hibáid, és hogyha ez objektívan van még megvérve, ez tök jó, de én nem egy történetet ismerek, szerte szana a világból és bármilyen cégből, amikor ki lett nem pécézve, de nézve egy hiba, egy rossz döntés, és emiatt vennie kellett a vezetőnek a kalapját. Ez a felső vezetőknek a valósága, és ezt én nem nagyon szeretném szépíteni. Ez így van. A feltételeim közt az volt az egyik, hogy ha én leszek az az áldozati bárány, akit be kell áldozni, mert a francia leépítések nem mennek olyan jól, ahogy azt remélték Amerikában, akkor legalább olyan végkielégítést kapok, mint bármilyen magyar munkavállaló. Az volt az egyik feltételem. Mert én szentül meg voltam győződve, hogy egy év múlva én ki leszek rúgva, mert tökéletesen rám lehet húzni azt, hogy ez vagy az a dolog nem ment jól. Aztán ebből lett 5 év.
Ez azért, amit elmondasz, esetet, történeteket, azt valószínűleg azért el tudja képzelni, ahogyan reagálsz rá, az viszont nagyon, nagyon különböző. És én kíváncsi vagyok, hogy honnan jönnek neked, ugye említetted Vietnámot, illetve amikor az invenciókról beszélt, akkor a magyarországi hozzáállást pendítetted meg, talán egy kicsit beleszúrva esetleg a hazai startup piacnak mondjuk ennek alaplogikáiba, de hogy azt látom, hogy nagyon-nagyon különbözik a te gondolkodásod attól, ahogyan egyébként általában mondjuk Magyarországon most gondolkodni szoktak emberek. Ez Ázsia?
Ázsia meg Amerika. Tehát, hogyha belegondolsz, én európaiként, és direkt úgy fogalmazom, hogy európai, és nem magyar. Tehát, hogy messzebbről nézve nincsen olyan hatalmas különbség azért az európai mentalitás sok közt. Tehát, hogy Amerikából, meg Ázsiából nézve pont ugyanolyanok vagyunk. Tehát európaiként egy amerikai cégben valódi globális pozíciót betöltve, sok időt eltöltve Ázsiában, ugye 4 évet, azért elég sok mindent megtanulsz a világról, meg hogyan kell globálisan és holisztikusabban gondolkodni.
Tavaly Kürti Sándorral beszélgettem, akinek van egy szintén, az is egy ilyen kedvenc anekdota, hogy Japánban egy évig készítették fel egy sales pitch-re, mire egyébként már csak egy oldalnyi hibát tudott a mentora összeírni, hogy te is, jól tudom, a japán-kínai beszállítókkal, partnerekkel dolgoztál, ez valóban ilyen cifra kihívás mondjuk akár európaiként mondjuk az ottani értékekkel kalkulálni?
Igen is, meg nem is. Nekem az egyik legnagyobb tanulásom az az volt, hogy amikor kultúrák egymásra feszüléséről beszélünk, akkor először mindig valami nagyon felszínes dolgot ragadunk meg, szokásokat ragadunk meg, hogy akkor köpködnek, vagy szívják az orrukat, vagy valami nagyon felszínes dolgot veszünk észre, és hát ezen imádunk szörnyűködni, meg nagy szemekkel nézni. Utána megjönnek az értékek. De amit én megtanultam, nyilván először azt, hogy ahhoz, hogy ha azt akarom, hogy engem megértsenek, nekem kell megérteni őket, hogy a kultúrákban maga a minőségek, magák az értékek, azok nagyon hasonlóak. Nem tudok nektek olyan kultúrát mondani, ahol nem fontos a család. Nem tudok olyan kultúrát mondani, ahol nem fontos a pénz. Nem tudok olyan kultúrát mondani, ahol nem fontos a szabadság. A kultúrák közti különbség leginkább az én látásmódom szerint abból adódik, hogy ezek az értékek milyen sorrendben vannak. És tök jó a magyar meg német szó is rá, hogy értékrend, érték sorrend. Uh-huh. És amikor ezt megtanulod, hogy basszus, ugyanazok az értékeink, csak egy kicsit más a sorrend, akkor már tök jól tudod használni őket, sőt úgy is tudod használni, hogy meg tudod változtatni a szokásokat azáltal, hogy az értékekre mutatsz rá, és azáltal tudsz szokást változtatni. Nekem 3 dolgot soha nem hittek el Vietnámban. Az egyik, hogy nem fizettünk le senkit, a másik, hogy délután nem alszik senki az irodába, és a harmadik, hogy nem lehet halszósz a gyárban.
Miért nem lehet halszósz a gyárban?
Az igazi natur halszósz az extrém büdös. Tehát a híresen liberális Vietnam Airlines, tehát szinte bármit felenged a gépeire, kivéve a halszószt, mert az ott eltörik, akkor selejtezik az egész gépet. Elképesztően átható penetráns szaga van. Viszont a vietnámi konyhának egy alapvető dolga, tehát amikor én azt mondtam, hogy nincs halszósz, akkor az úgy hangzott, ha magyarra akarom fordítani, és magyar agyra akarom fordítani, hogy itt nem lehet semmit sem megsózni. Nyilván azért ajánlanom kellett egy alternatívát, hogy ezt hogyan lehet megoldani, tehát hogy sós szójaszósz volt helyette, de hát ezt nem hitték, hogy át tudom vinni. Az alvás, hát az asszisztensem anyukája, az máig meg van győződő, hogy én voltam a világ legnagyobb szörnyetege, hogy a lányát, meg hát a maradék 2500 munkavállalót nem hagytam délután aludni az irodában és a gyárban. És ez az igazság, hogy hát én is tudom, hogy marhára egészséges egy délutáni szundi. Csak az volt a baj, hogy elképesztően sok amerikai látogatónk volt. Tehát a G-nek az első gyára Vietnámban, az egy világra szóló szenzáció volt. Vicces az, hogy az amerikaiaknak nagyobb szenzáció volt, mint nekünk. Volt olyan öreg vezető, aki meglátogatta engem, és mondta, hogy Gergő, hát ez fantasztikus, fantasztikus, amit itt csináltál, hát ó, hát ez szenzációs világszín. Utoljára, amikor Vietnámban voltam, egy M16-os szorongattam éppen. Mondtam, hogy Bob, ezt nagyon nem mondd el máshol, légy szíves. De egy amerikainak nem tudom azt elmondani, hogy ezek amúgy marhára keményen dolgoznak, hogyha azt látja, hogy alszanak az irodában. Tehát sajnos ez egy olyan dolog volt, amit nem tudom befolyásolni az amerikaiakat, és nem volt szabad elterjedni annak, hogy lusták itt az emberek. Büszke vagyok rá? Nem.
Ezt egyébként több ilyen nagyobb irodai kampuszon figyeltem meg, hogy egy kicsit ilyen rossz érzés kerít hatalmába azzal kapcsolatban, hogy milyen lehet ott a munkamorál, amikor mondjuk vannak ilyen parkok, meg kávézók, meg sok ilyen játszótér típusú dolog, mint felnőtt játszótér, és hogy mondjuk ahol még több ezeren dolgoznak, ott biztos, hogy mindig van valaki, aki éppen lement kávézni, cigizni, beszélgetni, nasizni, szendvicset enni, de hogy ettől úgy néz ki az egész, mint hogy a Millenáris Parkban sétálnál kint, és hogy egyből, amikor bemész, akkor az érzés, hogy úgyis nem dolgozik senki, de mondjuk valószínűleg a 96% az egyébként pont fenn dolgozik, és csak az a 4% éppen a negyed óráját tölti le, az is lehet, hogy tényleg nem dolgozik senki.
Igen. A veresi üzemről nagyon sokáig Amerikában azt tartotta magát, hogy ott nagyon lusta emberek dolgoznak, mert állandóan cigiznek, ugyanis az egyik dohányzó hely az pont a bejáratnál volt. Úgyhogy bárki jött, azt látta, hogy 15-20 ember ott cigizik. Igen.
És akkor mit csinálsz? Átrakod a cigiző helyet?
Volt, hogy átraktam, igen. Nem pont veresen elduktam ilyen örökzöldek mögé a dolgot, tehát hogy kezeltem. Tehát, hogy nem elég szorgalmasnak lenni, néha szorgalmasnak is kell látszani, ez a szomorú igazság.
Ez klasszikus, de hogyha visszaugrunk picit így az értékek sorrendjére, ami egyébként nagyon tetszett, ahogy megfogalmaztad, hogy mi kell ahhoz szerinted, hogy akár vezetőként valaki, vagy egy szervezetben ezek az értékek, vagy akár magánemberként el tudjanak kezdeni átrendeződni? Krízis?
Egy krízis, igen. Tehát, hogy vagy brutális mennyiségű önismeret, vagy pedig egy krízis. Kirúgnak valahonnan, tönkre megy a házasságod, elveszíted a szülődet, vagy egyszerűen utolér a... Valahogy van ennek egy rossz stihje, de ez egy méltó dolog, a midlife crisis. Tehát ugye ez arról szól, csak úgy mondanám, aki nem érintett benne, hogy rájössz, hogy meg fogsz halni. Ez úgy hirtelen úgy igen, nagyon beléd csap ez a dolog, és akkor elkezdesz gondolkodni, hogy hogyan kéne élni az életedet. Egy jól megdolgozott krízis tud jó értékrendváltoztatást létrehozni benne.
És ez szervezeti szinten is igaz szerinted? Tehát amit meséltél, hogy mondjuk éppen krízisben volt az a részleg, ahol dolgoztál, az végülis ugyanilyen egzisztenciális kérdéseket vett fel, hogy ez egyéni szinten működik, csak vagy szervezeti szinten is?
Működik szervezeti szinten, de én nagyon kevésszer szoktam azt javasolni, hogy kezdj el a kultúrával foglalkozni. Tehát a kultúra az egy nagyon drága dolog. Úgy meg Isten őriz, hogy kezdjél el foglalkozni, amit olyan sokszor látunk, hogy ott van kiplakátolva, hogy erkölcserő egyetértés, tehát hogy a vállalati értékeink, stb. És minél több van benne, annál értékorientáltabbak vagyunk, ugye, és már senki nem tudja felsorolni, hogy mik ezek, de amikor jön az ISO audit, akkor a takarítónőnek is tudnia kell ezeket a dolgokat, mert így tudja, hogy ne csináld. Az én mondásom az, hogy ezek az értékek, ezeket leginkább a folyamataid és a döntéseid fogják megteremteni. De nyilván én nagyon sok mindent folyamat szempontból és operációból látok, az én szűrőm a világra erősen egy ilyen szűrő.
Ezért hívtunk el téged.
Mert én ilyen operációs szemmel nézem a dolgokat, tehát hogy fontosak a motivációs beszédek, én is tudok jót mondani, ha összekapom magam, de alapvetően Én nagyon kevés profitát ismerek, akinek elég volt egy jótőhangú beszéd, hogy akkor jelentős kulturális változtatást érjen el. Én inkább hiszek a folyamatokban és döntésekben. Ugyanis, amikor a saját rövidtávú érdeked ellen döntesz, akkor demonstrálod leginkább az értékeidet.
Ezt kifejted, hogy példával tetszik, de fogjuk meg jobban.
Nekem az operációban volt egy ilyen mondásom, hogy a következő dolgokat kell rendben csinálni. A munkabiztonság, a minőség, az időben való kiszállítás és a termelési költségek. És utána hozzátettem, hogy és ebben a sorrendben. Mert ugye nagyon sokszor beszoktuk áldozni a jó minőséget. Tehát, hogy itt éget, meg ezért, meg határidő van, meg minden, akkor majd kifigyeljétek, de van egy mondás, hogy összebaszom, mint valkói papa misét, tehát, hogy gyorsan teszik ezt a dolgot, és akkor megvan a határidő. Tehát azért nagyon sokszor áldozatot szoktunk hozni. Vagy a jó minőség, az elég jót beáldozzuk a költség miatt. És amikor kifejezetten kiállsz azért, hogy igen, értem, hogy magasabbak a költségeim, de azért csinálom, mert jobb minőséget akarok odaadni a vevőimnek, és ráadásul ezt még a vevőim ki is fizetik, vagy pont ezt fizetik ki, hiszen ezt adjuk el nekik a marketingeseink, akkor tényleg nézzünk szembe azzal, hogy mi a költsége annak, hogy mi pénzt csinálunk, akkor ez egy fontos, fontos dolog. És azért ott számon fognak kérni téged, hogy mi az EBITDA-d, meg minden. És nagyon gyakran szerintem ezt minden nagyvállalatban dolgozó ember úgy el tudja mondani, hogy ja, tök jó ez a sorrend, de azért, ha megkérdezik, hogy miből mennyi heti review-ja van, azért valahol mégiscsak a költségek fognak kijönni győztesen.
Igen, viszont így tök érthető, hogy az értékválasztásban egyébként a sorrend ez miért fontos, és akkor nem tudom, hogy megkérdezem, hogy akkor 27 évig dolgoztál akkor a G-ben, hogy nehéz iparban azért az, nem az van, hogy elrontottuk a prezit.
Az egyik, amire legbüszkebb vagyok, hogy soha senki nem halt meg a munkaterületen, aki nekem dolgozott, vagy az én szárnyaim alatt volt. 27 év alatt.
Ez is egy mérőszám, és a sorrendedben a safety volt az első, akkor valószínűleg lehet, hogy egy kicsit drágább lett valami, de cserébe mondjuk a biztonságot azt mindig tudtad garantálni.
Az egyik legnagyobb veszélyünk az volt, hogy a gyárainkban nem volt szétválasztva a gyaroggos és a teherforgalom. És a teherforgalmat, ezt képzeld el, hogy 20 tonnás targoncák mennek.
Igaz, mondjuk egy prezi szlájdnál tényleg így komolyabb veszélyek.
Tehát, hogy nem volt szétválasztva. Erre 12 millió dollárt költöttünk, hogy ez szét legyen választva. Franciaországban csak 5 millió dollárt költöttünk arra, hogy volt, hogy másfél méterrel toltunk odébb egy gépet. Most egy gépet, azt képzeljétek el, hogy mit tudom én, tehát olyan az alapja, az egy ilyen fél sportuszoda. Azt másfél méterrel toltuk odébb. Hogy ki tudjunk alakítani tiszta, gyalogos és teherforgalmat.
Amikor ilyen gyárakban járok, voltam G-be is, de egyébként nem tudom, akár Continental, meg jó néhány ilyen helyen sikerült megfordulni, mindig nagyon irigykedtem egyébként arra a rendre, ami van, és szeretném egyszer a saját drive mappámban annak a töredékét elérni.
Én nem győzködnélek rá. Tehát, hogy a saját dolgod olyan kuplerájt tartasz, amit akarsz. Tudod, miért van nálunk rend? Mert ha nincs rend, akkor nem tudod észrevenni nagyon könnyedén, hogy mi az, ami eltér a standardtől. Azért kell eszméletlen nagy rendet tartani, és azért kell, hogy csend legyen, azért kell, hogy tisztaság legyen, mert hogyha van egy olajfolyás, az tisztaságban jobban észreveszed. Mert hogyha nem elképesztő zaj van a gyárban, hanem van valami furcsa zaj, azt jobban észreveszed.
Ezt simán meg lehet feleltetni, és nagyon próbálkozok ezzel az irodai és a gyártási dolog közötti hasonlóságot megtalálni, hogy szerintem ugyanez a típusú standardizálás a körülményekben, csak lehet, hogy az mást jelent mondjuk egy irodában, az valószínűleg ugyanezt a hatást érje el.
Ha már van egy folyamat, és egy folyamatban kell megosztani fájlokat, akkor meg azt mondom, hogy figyelj, ott aztán olyan katonás rend legyen, hogy csak na.
ezek a dolgok tényleg szigorúnak tűnnek, meg szerintem nagyon izgalmas, ahogy hozzáállsz, hogy terjedtek a környezetedben, vagy féltél attól egyébként, hogy mondjuk ezt ellopják ezeket a típusú gondolataidat, vagy eltanulják tőled, vagy éppen örültél neki?
Én nagyon örültem, amikor visszamondják a gondolataimat. Tehát, hogy
ez jó érzés.
Akkor tudod, hogy megcsináltad a munkádat. Sőt, amikor számon kérik rajtad, hogy figyelj, alapvetően ezt mondjuk mindig, akkor most miért megyünk valamerre másfele? Tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok, és ami igazából értékes, azt nehéz ellopni.
Miért?
Azért, mert abban évek vannak, évtizedek, abban emberi kapcsolatok vannak, abban hozzáállás van, abban bátorság van, abban van egy kis mágia is.
Igen, nekünk is a szlogenünkben 20% magic egyébként, az pontosan erről szólt talán, hogy a tapasztalat vagy a rutin, amit megszerzel, azt nehéz megmagyarázni, de mégis ott van. Szerintem önmagában izgalmas, hogy a nehéz iparba be lehet tekinteni, az meg még izgalmasabb egyébként, hogy szerintem a lint is sokkal másabb oldaláról tudtuk megközelíteni. Nagyon hasznos és izgalmas beszélgetés volt, és köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a mai Epic Stories, csütörtökön este 9-kor a Rádiókaféban, és következő kedden délután pedig a ismert podcast lejátszókban találkozhattok velünk. Kövessetek minket, és hallgassátok a következő adásokat is. Dolcsák Dánielt hallottátok.